Tények, álláspontok, meghatározó személyiségek.
Közélet magas fokon, a teljesség igényével.
Térségi napló a 93.4-en.
Következő vendégemet szerintem nem kell a környékbelieknek bemutatnom, hiszen látták már őt, sőt testvérét Nórit is jó néhány helyi országos rendezvényen, vagy ha ott nem is, a Pávás műsorban biztos. És nem csupán őt, hanem a TIK trió másik két tagját, Tóth Luca Rékát és Parlagi Renátát, hiszen ők Kovács Judittal egyetemben hárman alkotják a TIK triót. Ők hárman a vörös, a fekete és gesztenyehajú lányok. Nos, ez utóbbival Kovács Judittal sikerült összeülnöm a héten egy kis esti diskurzusra, amelynek most önök is fültanúi lehetnek. Hogy zajlott nálatok a családban a népi hagyományok elültetése? Szerintem mondhatjuk, hogy már kisgyermekkorban, hiszen a testvéred is elég közel áll ehhez a vonulathoz.
Szia, köszöntök én is mindenkit. Egészen kicsikorunk óta már a családunkban nagy névnapozások és különböző családi események voltak, amelyeken a családtagjaim előszeretettel énekeltek, nótáztak, előkerültek a citerák, illetve egyéb hangszerek, és aki leginkább nagy hatással volt rám, az a nővérem Kovács Nóri, aki korábban elkezdte ezt a népdaléneklést, illetve a citerázást, furulyázást, és már egészen kis óvodás koromtól kezdve nekem is mutogatta a dalokat, hívott az énekkörbe, és így a Kispántlika Ének Együttes tagja lettem, amelyet Kaszásné Márkus Magdolna vezet a mai napig, és igazából onnan nőttem ki. Vittek népzenei táborokba, különböző rendezvényekre, és ahogy cseperedtem, egyre önállósodtam.
Tehát mondhatjuk, hogy a nővérettől eredt ez a dolog, de ha már bugyi, akkor meg kell említenem, hogy nekem annak idején voltak bugyisi osztálytársaim, és hát ők voltak a jó hangúak, akik jártak mindenféle fellépésre, jött a Gabica meg az Évica, hogy bugyin van valami, lehet, hogy ti a csapvízzel szívjátok magatokban népi kultúrát.
Lehetséges, szerintem ismerem is, akikről beszélsz. Ők a Nórinak voltak a csoporttársai a Nagy Pántlika Ének Együttesben. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan generáció volt, akik nagyon fogékonyak voltak annak idején erre, az újra erre, hogy a népzenét iskolai keretek között lehet tanulni, és olyan lelkes pedagógusaink voltak, illetve vannak még mai napig is, akik meg tudták fogni ezeket a lányokat, és hála Istennek én is közéjük cseperedtem.
Ott tartottunk, hogy Kispántlika, aztán hogy el lett Nagy Pántlika?
Tulajdonképpen ez adott volt, ahogy nőttünk, egyre komolyodtunk, egyre komolyabb dalokat tanultunk, ugye elhagytuk már a gyerekjáték dalokat, és így felnőttünk a nagyokhoz.
Igen, de tudod, ezek itt idő után úgy lekopnak, jön a tinédzserkor, más iránt kezd érdeklődni az emberi elme, a fiatal szervezet, és nálatok mégis megmaradt ez. Szerinted ez minek köszönhető? Vagy nálad mi volt ez, ami megtartott a népzene iránt?
Az az igazság, hogy tinédzserkoromban én is volt, hogy abba akartam hagyni, mert izgalmas volt az, hogy valaki fitnessre jár, valaki színjátszókörbe, de valahogy mégis az a közeg, tehát a társaság, akikkel ott megismerkedtem és barátságokat kötöttem, nem hagyták, illetve a szüleimnek a biztatására, hogy ha már elkezdtem és ennyi energiát öltem bele, akkor ne hagyjam abba, de leginkább az, hogy barátokat szereztem, és mai napig onnan vannak a legjobb barátaim, így a TIK trió tagjai is.
Ha már a TIK trió, akkor hogyan jöttetek létre, hogyan alakult meg ez a hármas, és mikor?
Tulajdonképpen már régóta dolgozunk együtt, egyrészt mivel a Kispántlika tagjai vagyunk mind a hárman, viszont Luca, aki a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemre jár, és most a mesterszakot végzi éppen, utolsó éves, és diplomakoncertjére készül, azért sajnos nem tud jelen lenni. Kaptak egy olyan lehetőséget, hogy a Művészetek Palotájába különböző hangulatkoncerteket hozhatnak létre egy-egy órában, keddenként és csütörtökönként, és tulajdonképp Luca által kerültünk mi ide be a Művészetek Palotájába, de akkor még úgy, hogy akkor valamit csináljunk, álljunk össze, nevünk sem volt, hanem régi dalcsokrokat vettünk elő, és próbáltunk ötletelni, és 2011. januárjában volt a legelső ilyen hangulatkoncertünk, ami olyan sikeres volt, és olyan jó élmény számunkra, hogy akkor úgy gondoltuk, hogy ennek van jövője, és hogy mennyire szeretünk együtt muzsikálni, énekelni, tehát így megalakult a TIK trió.
Milyen érzés volt föllépni a Műpában? Gondolom előtte itt-ott azért felléptetek közönség előtt is, tehát ez nem volt annyira idegen számotokra. Na de azért a Műpa azért mégiscsak a Műpa.
Igen, előtte azért a falunapok, különböző népzenei események más jellegű közönséget vonzottak be, és nekünk is más élmény volt. Azt azért el kell mondjam, hogy a Műpában nem a nagy színpadon koncertezünk, hanem egy kisebb teremben. Viszont maga az az élmény, hogy tényleg a budapesti művészetek palotájában lépünk fel, az egy óriási dolog, és egyrészt büszkeséggel tölt el bennünket, másrészt viszont oda is olyan lelkesedéssel megyünk, mint hogyha bármelyik falunapi rendezvényre mennénk. Tehát ilyen téren nincs különbség. Maga az élmény az természetesen nagyon jó.
Hogyan fogadja a közönség a népzenét? Akár a hozzáértő, ebben tevékenykedő közönségről beszélünk, akár a laikusokról.
A laikus közönség javarészt azért jön el, mert van valami ismerettsége, vagy baráti köre, aki ezt kedveli, és szerintem eljönnek meghallgatni. Ugye vannak általános iskolai emlékeik, és minden nagyon érdekes számukra, én azt gondolom. A mi koncertjeink általában úgy épülnek fel, hogy a lehető legtöbb népi hangszert próbáljuk beépíteni a műsorainkba. Reni nagyon sokféle furuján játszik, a tilinkótól a kavalonát, a kettős furujáig, moldvai furujáig, kobzon játszik, ütőgardonom, citerán, Luca hegedül nagyon szépen, és most már szinte mesteri fokon mondhatni. Én citerán játszom, illetve népi brácsán tanulok még játszani. Tehát ezeket mind-mind próbáljuk beépíteni, és olyan dallamokat választani, amelyek egyrészt hangulatosak, mindig valamelyik tájegységnek egy kis szeletét megpróbálják bemutatni, tehát nagyon változatosan épül fel, és úgy gondolom, hogy aki eljön, az nem unatkozik, hanem mindig valami újat ismer meg a magyar kultúrából.
Hogy látjátok, hogy áll a magyar népzene, a népi kultúra hazánkban?
Szerintem most nagyon népszerű, köszönhető szerintem a Páva műsornak, a rendezvényeknek. Korábban is azt gondolom, hogy volt egy szűkebb réteg, akit nagyon érdekelt, akik eljártak népzenei találkozókra, táborokra, viszont most már olyan emberek is talán érdeklődnek, akik eddig nem kerültek kapcsolatba egész egyszerűen azért, mert nem volt a környezetükben olyan, aki ezt mondjuk műveli, vagy a falujukba, vagy a városukba.
Mondhatjuk azt, hogy eddig rossz volt a marketingje a népzenének?
Ezt így nem merném kijelenteni, de azt mindenképpen, hogy a Páva műsorok nagyban hozzásegítették a népzenének a népszerűsítését.
Thank you.
már megemlítetted a Páva műsorokat, ugye a Fölszállott a Páváról van szó. Hogyan jött az ötlet, hogy jelentkezzetek, és milyen érzés volt az, amikor bejutottatok az élőadásba?
Az ötlet onnan jött, hogy láttuk a Duna TV-nek a reklámjában, hogy indul egy ilyen műsor. Igazából nem tudtunk róla még semmit, csak hogy nagyon vonzó, hogy széles réteghez eljuttathatjuk a munkánkat, illetve hogy népszerűsíthetjük a magyar népzenét, és az utolsó pillanatig hezitáltunk rajta, hogy jelentkezzünk, ne jelentkezzünk, hiszen azért ez nagyon sok elfoglaltsággal és készüléssel járt, de aztán úgy döntöttünk, hogy akkor belevágunk, és hát óriási élmény volt bekerülni. Eleve az, hogy elutazni a válogatókra, a készülés, az izgulás, találkozni ismerős arcokkal, illetve új embereket megismerni, akik a népzenét szintén kedvelik, tehát teljesen közös a kapcsolódási pont, együtt izgulni, egymásért izgulni, és az élőadásban még nagyon jó volt az, hogy egyetlen énekegyüttesként kerültünk be az országnak ebbe az első műsorába, ami szerintem egy szép eredmény, és a zsűrinek a véleményével teljesen egyetértettünk, és nagyon örültünk, hogy ilyen szakmai zsűri értékelte a munkánkat, és igazából elismerően nyilatkoztak rólunk. Mai napig hálásak vagyunk minden zsűritagnak, akik tényleg szakmai tanácsokkal láttak el minket, nem csak a színpadon, hanem a színfalak mögött is, és biztattak bennünket, hogy jó irányba haladunk, nagyon jó, amit csinálunk, apróbb szakmai tanácsokkal, segítségekkel is ellátnak mind a mai napig, úgyhogy csak köszönhetünk ennek a műsornak.
Van olyan valaki, ugye a szakma nagyjai közül, aki meglepődtél, hogy oda ment hozzád, és úristen, ő mondta nekem, hogy ezt és ezt csináljam, vagy ezt jól csinálom.
Hát volt például Sebestyén Mártáról, nagyon meglepődtem vele kapcsolatban, hiszen amikor még óvodás voltam, már a nővérem hozta haza a muzsikás kazettákat, amin ő énekel, és hát minden kislánynak ő volt a példaképe, mindenki népdalénekes akart lenni, aki ezzel foglalkozott, és a mai napig nagyon elismerően tekintek rá, és az ő szava is a többi zsűritag mellett, de nyilván kiemelten az énekkel kapcsolatban nagyon meghatározó volt, és nagyon, nagyon örültünk neki, hogy odajött hozzánk, és beszélgetett velünk, és meg akart ismerni minket, és ellátott mindenféle jó tanáccsal.
Ha jól láttam, akkor az élő műsorban Mondrusz Anett ruháiban voltatok. Ez fontos volt, hogy bugyisi ruhákat vegyetek fel?
Ez igazából a véletlen műve volt. Mondhatnám, hogy így utólag fontos, tehát a Jóisten úgy akarta, hogy ez így alakuljon. Mindenképp szerettünk volna egy egységesebb megjelenést, mint hogy valamit csak úgy fölveszünk, és akkoriban kezdett Anett bugyin dolgozni a kék festőanyagokkal, és az interneten keresztül találtunk rá az ő munkáira, tehát érdekes volt, hogy bár egy helyben lakunk, mégis az internet adott ennek egy helyet, ahol megtalálhattuk az ő gyönyörű és nagyon kreatív munkáit, és leültünk egy délután, és kitaláltuk, hogy akkor legyenek ilyen tikos pólók, és voltak kész ruhák, amik eleve tetszettek, meg még ott ötleteltünk, hogy a mi saját ízlésünkre hogy lehet átültetni, és meg is valósult nagyon gyorsan, és azóta is nagyon szívesen hordjuk az ő ruháit, és mindenhol büszkén mondjuk, hogy igen, ő is a falunkbeli lány, és hogy nyugodtan fel lehet keresni, tehát így utólag nagyon fontossá vált számunkra, és ez a jó kapcsolat és a közös munka azóta is tart.
Ez még mindig a térségi napló, itt a 93.4-en, vendégem pedig továbbra is Kovács Judit, a TIG Trió tagja. Mi történt a TIG Trióval a műsor óta?
Számos fellépésünk van itt a környékben is, illetve a műsor által nyertünk egy lemez felvételt, egy ilyen válogatás lemezt készíthettünk a Zenekápolna kiadó jóvoltából, amelynek a stúdió munkálatai még folynak, és hamarosan meg fog jelenni ez a lemez.
Milyen érzés, amikor kikerül egy lemez? Mert azért a tesódnál már volt olyan, hogy első lemez, jaj, de jó, örül az egész család, de azért mégis ez a te munkád gyümölcse.
Biztos, hogy nagyon jó érzés lesz, bár miután csak egy produkciónk van rajta, ezért valószínűleg más élmény, mint hogyha ez egy teljesen saját munka lenne, bár ugyanannyira értékes lesz ez a lemez is, és már nagyon várjuk, hogy kikerüljön, és meghallgassuk, és halljuk a közönségnek a reakcióját, hogy hogyan tetszik nekik.
Mit szólt a közönség, a ti közönségetek, amikor meglátott titeket a tévében?
A falubeliek nagyon-nagyon odáig voltak, mindenki jött és gratulált, hogy bekerültünk, voltak, akik nem is tudták, csak ott látták a tévébe, hogy ja, hát ők bugyi lányok, és hogy onnantól kezdve nézték az összes műsort, meg hát ha felbukkanunk még, és a műsort követően, illetve azt követően, hogy kiestünk, számtalan ember megkeresett bennünket, ismerősök és ismeretlenek is, nem csak falubeliek, hanem az ország minden tájáról, akik valamilyen szinten vagy ismertek, vagy a műsor kapcsán ismertek meg bennünket, és gratuláltak, és azt mondták, hogy ne csüggedjünk, mert ők úgy gondolják, hogy mi egy tehetséges együttes vagyunk, és hogy folytassuk ezt a munkát.
És hogyan folytatjátok ezt a munkát? Mik a TIG Trió későbbi tervei?
Most épp egy új koncertanyagon dolgozunk, szeretnénk felfrissíteni a repertoárunkat, és terveink közt szerepel egy saját lemez készítése, amelynek az anyaga gyűlik most épp jelenleg, és kutató munkába vagyunk, illetve nagyon szeretnénk egy vagy gyermeklemezt, vagy egy olyan projektet elindítani, ahol gyerekekkel közösen tudnánk dolgozni, és megismertetni velük a néphagyományainkat, népi hangszereket, megszerettetni ezt az életérzést, mert mondhatnám, hogy ezt nem lehet anélkül csinálni, tehát ezt hobbiként nem tudja az ember űzni, mert annyira magával ragadó egy névdal, egy szöveg, egy dallam, hogy az ember életének a részé válik.
Hogyan lehet a kisgyermekekben így ezt az életérzést elültetni? Elég mondjuk, ha én otthon az ágy mellett egy-két népdalt eldudolgatok, vagy azért kell lennél egy kicsit több elán?
Azt gondolom, hogy el kell indítani, és az már nagyon jó dolog, ha a családban van egy olyan személy, aki foglalkozik a gyermekkel, és énekel neki, és mesél, és megmutat különböző dolgokat, vagy elviszi olyan helyre, ahol ezzel foglalkozhat, de mindenképpen kell szerintem olyan közeg, olyan pedagógusok, olyan szakemberek, akik tudnak segíteni, hogy ez mélyebben elültetődjék a gyermekekben, táncházakban, különböző játszóházakban, akár az énekórákon, tehát az iskolai énekórákon is van erre lehetőség, és mi ott Bugyin, Renivel egy iskolában dolgozunk, a Kazinczy Ferenc Általános és Művészeti Iskolában, ahol még vannak olyan pedagógusok, mint mi, hogy népzenével foglalkoznak, és ezek fő céljaink összerepelnek, hogy minél több olyan alkalmat, például egy-egy táncházat, vagy mesedélután, vagy játszóházat szervezni, ahol egyrészt megismerhetik a gyerekek ezeket a kulturális szokásokat, és mélyebben is elsajátíthatják. Tehát mindenképpen kellenek olyan emberek, akik ezt segítik.
Mennyire vevő a felnövekvő generáció a hagyományápolásra, a népdalra, a népi táncra?
Elég vegyes, én azt gondolom. Hogyha van olyan a környezetében a gyereknek, aki ezt értéknek látja, akár egy családtag, egy barát, egy ismerős, akkor már az egy termőtalaj, tehát abban érdemes tovább plantálni és dolgozni, és hát az óvodai és iskolai környezet az, ahol megismerhetik leginkább ezt, és ahol lehetőséget teremthetünk arra, hogy fogékonyá váljanak. Tehát ki lehet alakítani, nyilvánvalóan nem tudjuk mindenkiben, mert mindenki másban tehetséges, de a mai gyerekek közt is vannak nagyon sokan, akiket érdekel, akikben van tehetség, és érdemes velük foglalkozni.
Számodra mit jelent a hagyomány, a hagyományápolás?
Hú, ez nehéz kérdés. Tulajdonképpen Bugyinak nincsenek saját népi hagyományai, tehát saját dallamkincse nincsen, vagy saját népzenei gyűjtésünk nincsen. Ezért a hagyományápolás számomra az, hogy elsajátítani a régi Nagy Magyarország területeinek a dalanyagát, és ezt szívvel és lélekkel átadni, és tovább örökíteni, és magam és mások szórakoztatására előadni.
Na tortam tutam hajtani, megakad, megszakad. Ne nézz, mivel megszakad, ne nézz, mivel megszakad, mert a szívem megszakad. Rívám, néztél, kacagál, kacagál, tőlem nélkül maradál, maradál. Rívám, néztél, kacagál, rívám, néztél, kacagál, tőlem nélkül maradál.
Pontosan 11 óra van, ennyi fért már a térségi naplóba. Köszönöm szépen, hogy az elmúlt egy órát velem töltötték, hogyha tetszett a műsor, akkor hallgassák meg még egyszer kedden este 8 és 9 óra között, illetve a www.radiodabas.hu oldalon. Ha témajavaslatuk van, akkor tegyék meg 29 562 562-es, ez a telefonszámunk. Jövő hétvégén is lesz térségi napló, akkor elviszem majd önöket az Ócsai lakóparkba. Beszélgetünk majd az ott élőkkel, és kiderül, hogy milyen is az élet az Ócsai lakóparban, na nem olyan, amilyen az országos médiákban. Szóval, hol jövő héten is tartsanak velem, én itt leszek, és várom majd önöket.